A gyülekezeti életünk nem állt meg, csak más formákban zajlik. Isten azt mutatta számunkra, hogy ebben az időszakban szeretné, hogy azt tanulmányozzuk az ő igéjéből, hogy hogyan válhatunk olyanná, mint az ő fia. Ezért ennek az igehirdetés sorozatunknak, amit nem függesztünk fel, mert Isten azt mutatta, hogy így tanuljuk az ő igéjét, azt a címet adtuk, hogy ahogyan Jézus. Mert szeretnénk egyre inkább olyanná formálódni, amilyen Jézus. Isten ezt a helyzetet is használni akarja arra, hogy olyanná formáljon téged meg engem, amilyen Jézus. Hogy úgy gondolkozzunk, ahogyan Jézus, hogy úgy érezzünk, ahogyan Jézus, hogy olyan legyen a magatartásunk, amilyen Jézusé volt, és hogy úgy legyünk jelen az emberek között, ahogyan ő. Az Isten tiszteleteinken tehát továbbra is Lukács evangéliumát fogjuk tanulmányozni. A KED esténként 9 órától történő Biblia tanulmányozásunk keretében pedig olyan krízis helyzeteket nézzünk meg Isten igéjéből, amelyben az ő népét vagy az ő embereit elérte valamilyen krízis, egy nehéz helyzet, és azt tanulmányozzuk, hogy mi ma a saját korunk saját krízisében hogyan nyerhetünk ebből erőt, ahogyan ők is erőt nyertek annak idején Istenből. De most tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetének első versétől a 11. versig olvassuk Isten igéjét. Így hangzik az élő Isten szava, tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetének első versétől. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott 2 hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a 2 hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Idáig az ige. Imádkozzunk. Atyánk, annyira szeretünk téged, és annyira hálásak vagyunk a te igédért, amely lélek és élet, és amely most is összeköt bennünket, függetlenül attól, hogy hol vagyunk éppen, függetlenül attól, hogy nem láthatjuk egymást személyesen, hogy nem gyönyörködhetünk egymás arcában. Te akkor is Úr és Király vagy, és kijelented magadat a te igédben. Kérünk, tedd meg ezt most is. Amen. Jézus beszáll Péter hajójába, és azon a napon Péter élete végérvényesen megváltozik. Halászni indulnak, és bár élete egyik legnagyobb fogását bonyolítja Péter, mire kikötnek, a halászati vállalkozása, úgy is mondhatnánk, hogy tönkre megy. Mi történik ott a hajóban? Ez a legfontosabb kérdés, amit feltehetünk, ezzel a felolvasott szakasszal kapcsolatban. Mi történik a hajóban, ami ezt az óriási fordulatot eredményezi. Ezt olvastuk az igében, az 5. fejezet első versében. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Miért tódul a sokaság Jézushoz? Azért, mert az ezt megelőző hetekben, hónapokban, hogyha a korábbi igeverseket nézitek, Jézus Galilea falvait járja, zsinagógáról zsinagógára halad, és tanítja az embereket. A tanítása pedig olyan erővel hat az emberekre, olyan erővel robban be Jézus tanítása az emberek közé, hogy ezt olvassuk a 4. fejezet 32. versében. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert a szavának hatalma volt. A szavának, Jézus szavának hatalma volt. Ez azt jelenti, hogy az emberek érezték, hogy az, amiről Jézus beszél, az érinti az ő életüket. Az, amiről Jézus beszél, az az ő életükről szól, róluk szól. Megérezték Jézus szavából, hogy amiről Jézus beszél, abban benne van a változásnak a lehetősége. Abban benne van a helyreállás lehetősége, és abban benne van az újrakezdésnek a lehetősége. Ezért tódulnak hozzá. Ehhez képest jelentőség teljesen más annak a maroknyi csapatnak a hozzáállása, akik a történetünk főszereplőivé válnak. A 2. versben ezt olvastuk. Meglátott 2 hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Ugyanazon a partszakaszon, ahol a tömeg szinte beszorítja Jézust a vízbe, mert annyira vonzó az, amiről Jézus beszél, ugyanezen a partszakaszon ezeket a halászokat láthatóan nem vonza annyira az, amiről Jézus beszél. Ez a sokaság vélhetően nem csupa nyugdíjasból állt, akiknek nem volt más dolga, mint hallgatni őt. Vélhetően nem is csupa kisgyerekes anyukából állt, akik pont arra sétáltatták a babakocsiban a gyereküket. Vélhetően nem csak ilyen emberekből állt, akik levitték levegőzni a gyerekeiket pont oda a Genezáreti tó partjára, és véletlenül beleszaladtak Jézusnak a tanításában. Nem. A sokasság tele volt olyan emberekkel, akiknek szintén lett volna más dolguk. De az életükre nézve olyan fontosnak tartották azt, amiről Jézus beszélt, hogy minden teendőjüket és munkájukat is háttérbe szorították, amikor lehetőségük nyílt Jézust hallgatni. Mert ugye, hogyha Jézus városról városra járt, hogy tanítsa az embereket, akkor ez azt jelentette, hogy Jézust a legtöbb esetben bizonyára megelőzte a híre, és mire megérkezett egy városba, hogy ott tanítson, addigra az emberek, akik ezt meghallották, úgy rendezhették a teendőiket, hogy mindenképpen ott legyenek, amikor Jézus tanít. Az a sokasság tehát, amely Jézushoz tódul, olyan emberekből állt, akiknek lett volna más dolguk, lett volna munkájuk, amivel foglalkozniuk kellett, de annyira fontosnak tartották azt, amiről Jézus beszél, mert az életüket érintette, hogy minden mást háttérbe szorítottak, hogy hallgathassák őt. Simon, András, János és Jakab, annak a halászati kis- és középvállalkozásnak az alkalmazottai és egyben tulajdonosai, amelyet Péter vezetett, ezek szerint viszont láthatóan nem úgy gondolták, hogy Jézushoz akarnák igazítani a napirendjüket. Annyira erőteljes ez a kép, ahogyan Lukács lefesti ezt a helyzetet. Gondoljatok bele! A sokasság hallgatja Jézust, oda tódul Jézushoz, Simonék pedig a hálóikat mosogatják. Még innen 2000 év távlatából is zavarba ejtő belegondolni abba, hogy amíg a sokasság szinte lélegzett visszafolytva figyel Jézusra, lélegzett visszafolytva figyelnek Jézusra, Nem hallatszik más zaj, mint az, hogy Péterék a hálóikat mosogatják. Egészen zavarba ejtő, nem? Hogy ott súrolgatják a hálóikat. A kortörténet szerint ebben az időszakban alakult ki a genezáreti tó körül a halászati vállalkozásoknak az összefogása, ami ezt az üzletágat akkoriban nagyon jövedelmezővé tette. Simon Péter tehát jó érzékkel alapított vállalkozást, jókor alapított vállalkozást, és vélhetően ez a vállalkozása jövedelmezőnek is bizonyult abban az időben. Tehát, amíg a sokaságot megérinti Jézus tanításának az ereje, mert egzisztenciális, az életüket érintő változást látnak benne, az egzisztenciális változásnak a lehetőségeit sejtik meg Jézus tanításában, addig Péterék nagyon érzékelhetően a saját kezükben tartják az életük változtatásának a kulcsát. Azért mossák a hálóikat, mert az ő szemükben ez a változás kulcsa. Jó hajó, tiszta háló, kemény munka, sok pénz, jobb élet. Ha nagyon figyelünk, akkor szinte halljuk a sorok között azt is, hogy Péteréknek milyen ki nem mondott gondolatai voltak. Mosogatják a hálójukat, közben Jézus szavait sodorja a szél, és mintha ezt gondolnák a sokasságról, hogy gyerekek, ha mindenki a názáreti csodarabbit hallgatja, ki fog dolgozni? És ekkor olyan fordulatot vesznek az események, amelyek nem hagyják meg Péternek azt a lehetőséget, hogy a továbbiakban kívül maradjon a történéseken. Mert hogy mi történik, hogyha figyelmesen olvassuk a szöveget? Jézus beszáll a hajóba. Jézus nem bekéreckedik a hajóba, hanem beszáll. Kérdezés nélkül Jézus, aki addig a tó partjáról beszélt, egyszer csak belép Péter hajójába. Képzeljük el ezt a szituációt. Egy fárasztó munkás nap után az utolsó kötelező feladatodat végzed a hajódban, a munkahelyeden, hogy utána hazamehess pihenni. Közben, miközben a fárasztó nap utolsó perceinek a teendőit végzed, a názáreti rabbinak a tanítását sodorja a szél, ez jut el a füledbe, és egyszer csak a csodarabbi beszáll a hajódba, és megkér, hogy vidd őt beljebb. Hát onnantól kezdve nem lehetsz fáradt, onnantól kezdve viselkedni kell, és legfőképpen nem maradhatsz kívülálló. Az események részessévé válsz. Hát ez történt Péterrel. Jézus és Péter kapcsolata egyéb iránt nem itt indul. Nem ez az első találkozásuk. János evangéliumából tudhatjuk, hogy Pétert, az ő testvére, András mutatja be Jézusnak először. Lukács pedig korábban beszámolt számunkra arról, hogy a zsinagógai tanítást követően Jézust elhívják Simon Péter házába, mert Péter anyósa lázas beteg, és azt olvassuk, hogy Jézus meg is gyógyítja az asszonyt. Tehát Jézus és Péter találkoztak már korábban, nem is egyszer. Péternek ezek szerint több lehetősége is volt találkozni Jézussal, beszélgetni is volt lehetősége vele, együtt lenni is volt lehetősége, de valamiért láthatóan vonakodik attól, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljön ezzel a furcsa idegennel. Péter pedig egyszer csak azon kapja magát, hogy ő a sokszoros találkozás ellenére nem lépett Jézus felé, de Jézus igen. Jézus lépett, és már bent is van a hajóban. Igen, Jézus lépett felé, mert Jézus nem akarja, hogy kívülálló maradj. Jézus nem akarja, hogy kívül álló maradj. Azt akarja, hogy részesévé válj azoknak az eseményeknek, amik vele és körülötte történnek. Először csak azt kéri Pétertől, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Itt még nem lehet halászni a part közelben. Ez még, ha úgy tetszik, Jézus terepe. Péter pedig nem tehet más, mint hogy hallgatja a tanítást. De nem maradhat kívülálló. Részesévé válik az eseményeknek. A nagy fordulat akkor következik be, amikor Jézus belép Péter területére. Jézus belép oda, ahol egészen eddig Péter volt a mester, ahol ő volt a szakértő. Ezt olvassuk ugyanis a 4. versben. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Ez rendkívül izgalmas és érdekes. A tanítás az Jézus terepe volt, és Péter meg is hagyta neki ezt a terepet, és egy szót sem szólt egészen addig, amíg Jézus csak egy részt kért az ő életéből, és pusztán helyet kért az ő életében, hogy tanítson. Bent volt a hajóban, de ez még Jézus terepe volt, a tanítás. Amikor azonban Jézus halászatról kezd el beszélni, akkor rendkívül masszívan belép Péternek a területére, Péter felség területére. Ebben a vállalkozásban eddig Péter volt az, aki eldöntötte, mikor eveznek a mélyre, és mikor vették ki a hálóikat. Azt pedig pláne ő tudta megítélni, hogy várhatóan mikor lesz fogás. Hát ő a halász. Most pedig úgy tűnik, hogy a rabbi, aki bár láthatóan kiváló tanító, tehát mégiscsak egy ácsmester, halászatból akarja Pétert kioktatni. Hát nem csoda ezek után, hogy Péter érthető és érzékelhető, nagyon jól érzékelhető cinizmussal válaszol. Ezt olvastuk az 5. versben. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Hát ez nagyon illedelmes, de miről szól a valóságban? Hát ez valahogy így hangzik, hogy igaz, hogy most mostuk tisztára a hálóinkat, igaz, hogy mennénk haza, mert túl vagyunk egy fárasztó műszakon, ráadásul nem fogtunk semmit, tehát kicsit kudarcos a nap, nyűgösek vagyunk, fáradtak vagyunk, az utolsó teendőinket végezzük, de a te kedvedért, aki egyébként nem értesz hozzá, lenyomunk még egy műszakot. Persze, a te kedvedért, mester, szakértő. Egyéb iránt Péter szakmailag jól látja a helyzetet. A halászok este és éjszaka halásztak, mert a hajó árnyéka napközben elijesztette a halakat. Tehát minél inkább haladunk előre napközben, annál kevésbé lehet számítani fogásra. Tehát Péter szakmailag jól látja a helyzetet. Jézus viszont nagy valószínűséggel napközben taníthatott, valamikor a délelőtti órákban, mert hogy a halászok már kikötöttek, elrendezték a hajóikat és a hálóikat mosták. Tehát egyre jobban süthetett a nap, egyre kevésbé volt értelme halászni. Péter tehát jól látja a helyzetet mindannak az ismeretnek a fényében, amennyire ő ismeri Jézust. Ahogyan ő ismeri Jézust. És ez kulcsfontosságú. Péter azt hiszi, hogy tudja, kicsoda Jézus. Azt hiszi, hogy tudja, mit várhat tőle. Azt hiszi, tudja, meddig ér a hatalma, és hol ér véget. És ezek alapján Péter minden bizonnyal úgy gondolja, hogy maradjon csak a Schuster a kaptafánál, az ács a vésőnél, a rabbi a tanításnál, de az, hogy hogyan kell halászni, azt majd megmondom én. mondja Péter. Másrészről Péter azt is hiszi, hogy tudja, hogy ő kicsoda. Azt hiszi, tudja, hogyan kell vezetnie a vállalkozását, hogy jövedelmező legyen, és hogy hogy kell vezetnie az életét, hogy prosperáló legyen. Ő nőtt fel a galileai tenger partján. Ő alapította a vállalkozást. Ez az ő vállalkozása, ez az ő városa, ezek az ő emberei, és ez az ő hajója. Ez az ő hajója. És még hogyha van is helye Jézusnak az életében, Péter életében, maradjon csak szépen a keretek között. A hajó az Péter felségterülete. Azt ő ismeri. Ott lehet Jézus a hajóban, de maradjon meg a tanításnál. A halak tömegétől szakadozó hálók azonban fenekestől felforgatják Péter világát, amiben azt gondolta egészen eddig, hogy ő az Úr. A rabbiból, aki nagyszerűen tanít, de kívül áll az életén, a mesterből, akit szolídan helyre lehet igazítani, és cilikusan ki lehet oktatni, azt olvastuk, hogy Úr lesz. A mesterből Úr lesz. Az igazi csoda nem az, hogy a hálók szakadoznak a fogástól, hanem az, hogy Péter térdre borul Jézus előtt, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! Ezért tehát az igazi csoda nem az, amikor szakadoznak a hálóid, hanem az, amikor felismered, hogy kivel állsz szemben, és ebben a mostani helyzetben ez létfontosságú, hogy tudd, hogy kivel állsz szemben, hogy ki az, aki belépett a hajódba. Kulcsfontosságú, létfontosságú. Az igazi csoda nem az, hogy számodra lehetetlennek tűnő helyzetek is lehetségessé válnak. Az igazi csoda az, akivel szemben állsz. Amikor felismered, hogy ki az, akivel szemben állsz. Amikor felismered, hogy Jézus sokkal több és sokkal nagyobb, mint ahogyan eddig gondoltad. Nem csupán a megszólítás változik mesterről, ami a rabbik szokásos megnevezése volt, Uramra, ami egyértelműen Isten megszólítása volt, hanem Péter hozzáállása is gyökeres fordulatot vesz. A Bibliában azokban a helyzetekben találkozunk hasonló ijedtséggel és a bűn felismerésével, amikor az emberek felismerik, hogy az, akivel beszéltek, az Istennek egy angyala volt. Kedden Gedeonról fogunk tanulni a Biblia tanulmányozásunkban, és ugyanezt láthatjuk majd, amikor Gedeon felismeri, hogy az élő Istent látták az ő szemei, akkor megijed, és rászakad az, hogy hát ennek az Istennek a jelenlétében élő ember nem maradhat életben. És ez éri el Pétert is, hogy ennek az Istennek a jelenlétében, aki tehát már nem mester többé, akit nem lehet cinikusan kioktatni, hanem ez az Úr. És ennek az Úrnak a jelenlétében ő nem maradhat ugyanolyan. Nem maradhat meg a bűneiben. Ebben a felolvasott ige szakaszban, a történetünkben minden a hajók körül forog. Hát nézzétek! Először Jézus meglát két hajót a part mentén vesztegelni. Másodszor Jézus beszáll Péter hajójába. Harmadszor a hajók majdnem elsüllyednek. Negyedszer a halászok ott hagyják a hajóikat. Az első jelenetben Péter életének a középpontja az az ő hajója. Jézus pedig egy kéretlen vendég a hajóban. Az utolsó jelenetben Péter életének középpontja Jézus. A hajó pedig, ami egészen eddig a megélhetést, a biztonságot, a hatalmat, az irányítást jelentette Péter számára, ez a hajó simán ott hagyható. Ez a hajó simán ott hagyható a parton. Jézus nagyon érzékenyen vezeti át Pétert ezen a nagyon drasztikus változáson. Nem azt mondja neki, hogy Péter, ezen túl rabbi képzőbe fogsz járni, mint az én tanítványom. Nem ezt mondja, hanem azt mondja neki, hogy ne félj, ezen túl emberhalász leszel. Ez azt jelenti, hogy amit eddig csináltál, az nem rossz, de ezt most egy magasabb szintre emeljük. Velem együtt ezt egy magasabb szinten fogod végezni. Amikor Jézus belép az ember életébe, akkor, hogyha nem bűnről van szó, akkor nem azt mondja, hogy amit eddig csináltál, azt hagyd abba. Nem. A bűnre azt mondja, hogy amit eddig tettél, azt hagyd abba. De az életed más vonatkozásaira nézve, amikor Jézus belép az életedbe, akkor nem azt mondja, hogy ez, amit eddig csináltál, ez minden rossz, hagyd abba, hanem azt mondja, hogy ne az legyen az életed értelme. Ne az legyen az életed értelme, ami eddig volt, hanem én, mondja Jézus. Az én követésem, a követés legyen az életed értelme. Mert az életed értelme nem a munkád, nem a családod, és nem is a hobbid. Az életed értelme Jézus követése, a Mester követése. Erről szól ez a történet. Ezekben a napokban különösen is átéljük azt, hogy mindezek a dolgok roppant sérülékenyek. Ebben a jelenlegi járványhelyzetben azt éljük át, hogy úgy tűnik, hogy amik eddig fontosak voltak és keretezték az életünket, hát ezek valahogy mozognak, alakulnak. A munkánkat elveszíthetjük, a hobbinkat nem tudjuk gyakorolni, a családunkról pedig egy ponton túl nem tudunk gondoskodni. Nincs védőoltás, nincs gyógyszer. Egy ponton túl, ha akarom, sem tudom megvédeni a családomat. Úgyhogy ez a jelenlegi helyzet, ez a mostani helyzet, ez mindennél erősebben alátámasztja annak az igazságát, amire Jézus nagyon finoman, de határozottan elvezeti Pétert. Az életed értelme nem a munkád. Az életed értelme még nem is csak a családod, akiket bár nagyon szeretsz, akiket nagyon szeretünk, de nem ők az életünk értelme. És nem is a hobbid, a szórakozásod, vagy bármi más. Mert egy ponton túl ezek sérülékenyek, elveszíthetők, vagy nem tudsz róluk gondoskodni. Ha viszont az életünk értelme Jézus követése, akkor biztosak lehetünk benne, hogy még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is az ő kezében van az irányítás. Tudja, mikor kell kivetni a hálót. Jézusnak nem akadály az, hogy fényes nappal van, a délhez közeledünk, és normális ember ilyenkor már nem halászik. Jézus tudatában van ennek, de ha Jézus kezében van az irányítás, akkor a hálók szakadozni fognak. Mert Jézus olyan utakat ismer, amilyeneket te nem. Olyan megoldásokat ismer, amilyeneket te nem. Úgy irányítja az életedet, a családod életét, úgy gondoskodik a munkahelyedről és minden egyéb területéről az életednek, ahogyan te nem tudnál, ahogyan nem is számíthatnál rá. Mert ő az életünk értelme. Mert ő az Isten. Mert ő az Úr. Úgyhogy hagyd neki, hogy ő irányítson. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Örökkévaló Istenünk és Atyánk, drága Mesterünk és Urunk Jézus, szeretünk Téged. Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi Urunk. Köszönjük, hogy nyilvánvalóvá tetted ma a számunkra azt az igazságot, hogy az életünk hajójának az irányítása nem a mi kezünkben van jó helyen, hanem a Te kezedben van jó helyen. Urunk, nem akarjuk, hogy az életünknek csak egy része legyél valahol a hajó sarkában. Azt akarjuk, hogy Te vedd a kezedbe az életünk irányítását. Ezekben a napokban, Urunk, különösen is értjük, és közel akarjuk engedni a szíveinkhez ezt az igazságot. És Urunk, ezek a napok kiválóan alkalmasak arra, hogy lemondjunk minden vélt vagy valós irányításról, amit eddig gyakoroltunk az életünkben. Urunk, a Te kezedbe helyezzük a munkahelyeinket, kérünk, őrizd meg őket. Add, hogy senkinek ne kelljen a gyülekezetünkből elveszíteni a munkáját. Könyörgünk. Urunk, az egészségünk nincs a mi kezünkben. Nem tudunk megtenni mindent, mert erre nincs gyógyszer, nincs védőoltás, Urunk. Nem tudjuk megvédeni magunkat, ezért az irányítást a Te kezedbe helyezzük, Urunk. Kérünk, kérünk, védj meg bennünket ettől a vírustól. Kérünk, Urunk, oltalmazd a mi életünket. Add, hogy ne betegedjünk meg, és add, hogy senki ne halljon meg közülünk. A Te kezedbe helyezzük az egész gyülekezetünket. Urunk, a Te kezedbe helyezzük a családjainkat, mert egy ponton túl nem tudunk gondoskodni róluk, de Te tudsz, mert Te vagy az Isten. És Urunk, mi pedig engedelmeskedni akarunk Neked, és azt akarjuk, hogy a Te szavad legyen az életünkben, minden mindenekben, és mindenek fölött. És Urunk, az életünk értelme a Te követésed. Oda akarunk menni, ahova Te mész, és úgy akarunk jelen lenni az emberek között, ahogyan Te jelen vagy. Kérünk, hallgass meg bennünket, őrizd bennünket továbbra is, és áld meg a gyülekezetünket. Amen.